Folytatjuk a beszélgetést Palóc Évával, a Kopin Tárki vezérigazgatójával. Néhány perccel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy milyen következménye lehet a 18%-os kamatnak, illetve az árbér spirál feltehetően folytatódó árbér spirálnak a jövő évi inflációra. Azt mondtad, hogy jövő decemberre azért elképzelhető az egyszámjegyű infláció. Na de mi lesz addig? Szóval mi lesz az év elején? Január, február, március, április?
Visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy azért ez az árbér spirálnak a lelassulása, ez megoldható. Tehát ott hagytuk az előbb abban, hogy amennyiben a reálbér csökkenés történik 2023-ban, amit már csak az is indokol, hogy a vállalatok valóban nagy bajban lesznek. Tehát a vállalati energia számlákat kifizetni, az nagyon-nagyon nehéz dolog, és nem minden cég tudja ezt az áraiban érvényesíteni. Van, aki tudja, ez okozza az infláció, de van, aki nem tudja. Tehát itt szelektíven ugyan, de nagyon sok vállalat fog bajba kerülni, aminek következtében azt gondolom, hogy a munkahelyek is veszélybe kerülhetnek, és ennek következtében azért a munkahely nagyobb érték lesz, mint korábban volt, és ez csökkenti a bér követelések mértékét. Tehát azt gondolom, hogy az árbér spirál kordában tartható, meglátjuk, hogy valóban ez történik-e.
Korábbi történelmi tapasztalat, hogy amikor ennyire megugrott az infláció, akkor hogyan lehetett azt visszanyomni, mondjuk egy számjegyűvé vagy, hát ugye 5% alá, ami azért még távolabb van.
Hát ugye a 90-es évek közepén volt ilyen 30%-ot meghaladó, főként a bokros csomag, de már előtte is, de utána még inkább, és ott bizony nagyon erős reálbércsökkenés történt. Igaz, ez együtt járt a költségvetési kiigazítása összehúzódással is. A kettő együtt viszont igen súlyos keresletcsökkenést okozott, aminek az eredményeképpen aztán lement 10% alá, és őt elég rendesen, és az ott is maradt. Tehát ez az inflációs turbulencia lényegében több évtizedre megszűnt. De visszatérve a kérdésed második részére, hogy mi lesz addig? Most a mi számításaink szerint, ugye van október vége, még két közepe, vége felé, még idén lesz két inflációs adat, az október meg a novemberi, ez biztos, hogy 20% felett lesz, és magasabb, mint a szeptemberi, és a januári lesz a legmagasabb. Januárban a 25%-ot is közelítheti a mostani ismereteink szerint. Ebben benne van valamennyire az is, hogy mi azt is gondoljuk, hogy januártól a benzin ársapka, tehát üzemanyag ársapka kivezetésre kerül. Ez egy olyan kényszer a kormány számára, hogy nem engedheti meg magának, hogy ezt fenntartsa. Már csak azért sem, mert ugye az óriási benzin import, ami Magyarországra jön, ugye azért devizában kell fizetni, és Magyarország most, hogy mondjam, hát finoman, nincs nagyon bőviben a devizának. A folyófizetési mérleg hiánya óriási, ezt lehetne csökkenteni, hogyha a benzinimportot, illetve a kőolajimportot csökkenteni az ország. Ez olyan kényszer, amitől azt mondom, hogy nem térhet el, és ha legalább részlegesen emeli az üzemanyagárat, mondjuk nem teljesen a piacira, most az olyan 7-8%.
Több lépcsőben, vagy
először csak mondjuk egy 100 forintot, utána meglátjuk, hogy mennyit. Ugye itt ez egy veszőfutás ebben a ördögi körben, meg hogyha közben az árfolyam meggyengül, akkor folyamatosan emelkedik a piaci ár. Most ennek a hatását látjuk. Legalább 10%-ot most az elmúlt fél évben, vagy az elmúlt 3/4 évben a piaci ár miatt nőtt, az árfolyam miatt árfolyam nőtt a piaci ár, mondjuk 370-ről 410, meg is van. Tehát ez egy olyan összefüggő kapcsolatrendszer ezek a tényezők között, hogy ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, és azt gondolom, hogy a kormánynak erre mindenképpen szüksége lesz.
Mi lesz az élelmiszer ársapkával?
Az mindegy.
Azt fel lehet tartani?
Hát mindegy, mondom, az már benne van az inflációban, a többi termék inflációjában, hogy ez a 7 termék, aminek a súlya nem ér el a 2%-ot, akár marad, akár nem, ez már nem fog szerintem játszani, hogyha kormány ezt fönn akarja tartani, akkor mondom, most már benne van az inflációban, úgyhogy nem játszik szerepet.
Jó, az infláció után azért akkor térjünk vissza talán a legfontosabb kérdése, hogy hogyan alakulhat a GDP. Az én legfontosabb aggodalmam, hogy a nagyon magas kamatok miatt egyszerűen leállnak a beruházások, vagy nagyon lelassulnak a beruházások, és ugye azt tudjuk, hogy elméletileg Magyarországon a GDP növekedését az export és a beruházások hozták, vagy a beruházásokra alapozták. Na most, ha ez a két tényező közül az egyik kiesik, vagy legalábbis nagyon-nagyon visszaszorul, akkor mi lesz a GDP-vel?
Hát ugye a beruházások a GDP körülbelül olyan 20%-át teszik ki, 20-25%-át. Teljesen nyilvánvaló, hogy azok a cégek, ahogy az előző részben is mondtuk, amelyek a magyarországi bankoktól akarnának hitelt fölvenni, azok biztos, hogy korábbi döntésüket is elhalasztják, vagy egyáltalán nem is gondolnak beruházásra.
Lehet, hogy a beruházásukat is eltolják?
Eltolják. Is? Hát a meglévőt attól függ, hogy milyen fázisban van, ha már többe kerülne leállítani, mint nem. Az, akkor... Ráadásul annak már valószínűleg megvan a hitelkonstrukciója, és hogyha kedvezően fix kamatozással vett fel hitelt, akkor ez nem játszik. De azért van itt a beruházási piacon egy másik szegmens, ez a külföldi vállalatoknak a nagyon nagy méretű beruházásai. Ha csak Debrecenbe gondolunk, Debrecen környékére a Mercedes beruházás, vagy ez a bizonyos akkumulátor, de van más, nem ilyen nagy port kavaró beruházás is.
És ezt a külföldi anyabankok.
Ezt tehát... a külföldi anyabankok finanszírozzák, tehát a külföldi beruházások előtt nem lesz kamatakadály. Más akadály lehetséges, de azt gondolom, hogy ez a szegmens ez viszonylag jól át fogja vészelni.
Bocsánat, itt hadd szóljak közben. Lehet tudni, hogy a vállalati beruházások közül hány százalék az ilyen külföldi indítatású beruházás, és mennyi a hazai, vagy erről nincs statisztikánk?
Hát a folyó beruházásokról nincs. Már utólag lehet csinálni a múltbeli folyamatokról, arról néha van statisztika, ezt meg lehet nézni a...
De úgy mit satszolsz?
A NAV. Hát szerintem legalább egy 40%-ot ez elérhet.
A külföldi.
Világos. Mert az a néhány nagy az elviszi, sok kicsi pedig összeadja a 60%-ot. Ez nagyjából azért mondtam, ez egy olyan hüvelykúj szabály, hogy nagyjából a foglalkoztatásban is ekkora az arány.
Jó, hát akkor ugye a GDP-nek ez a része inkább vissza fog esni a beruházások. Mi az, ami mégis a GDP-t megpróbálhatja emelni? Mert ugye a Kopintárki prognózisában is a bruttó állóeszköz felhalmozás, azaz a beruházás minusszal szerepel.
Igen, egy nagyon kicsi minusszal pont, ez a megfontolás alapján, amiről az előbb beszéltem, hogy azért itt a külföldi beruházások gőzerővel fognak folyni, és ez a kettő már maga el tudja vinni szinte a beruházási piacot. Emlékezzünk vissza, amikor a Mercedes ruházott be Kecskeméten, az is a beruházásokban volt egy Mercedes hatás egyszerűen, az bele kellett venni, hogy na de a Mercedes annyira elvitte a súlyát a beruházásoknak. Azt mondom, hogy ez most itt is így fog történni. Egy kevés mínusz lesz. Azt gondoljuk, hogy a lakossági
igen,
fogyasztás...
Például folyik azért a Samsung
beruházás. Samsung is folyamatosan, és tudnánk.
És én azt vettem észre arra járva, hogy óriási napelempark van ott. Tehát valószínűleg az energiát, ami szükséges oda, egy részt, vagy nagyobb részt napelemekből nyerik el.
Ha ez így van, akkor
egy napelem parkot látok Gödöllőn szembe a gyárral az országút másik oldalán. Uh-huh.
Hát, hogyha így van, akkor ez nagyon derék, különösen ebben az energiaszegény időkben, de hát ugye figyelembe kell venni, hogy a napelem telepítés is beruházásnak számít, tehát a beruházáshoz szükséges beruházás, ezek egymást így erősítik, tehát lesz egy ilyen tényező. A háztartások fogyasztásánál nem nagyon van ilyen. Biztos, hogy a reál bérek, illetve a reál jövedelmek, ahogy mondtam, csökkenni fognak, és ugye lesz egy szelektív hatás, hogy akinek az energia számlája nagyon erősen megnövekszik, az is nagyon vissza kell, hogy fogja majd a fogyasztását. Most ugye az a kérdés, és erről ma még nem sokat tudunk, hogy kit talál meg ez a bizonyos energiaszámla emelés, a rezsi emelés. Valóban azokat, akik tehetősek, mondjuk meg nagy lakásban laknak, és emiatt az ő fogyasztásuk nem feltétlenül zsugorodik ettől, legfeljebb a beruházásai vagy a megtakarításaik, vagy a külföldi utazásaik, vagy eltalálja azokat a alacsony, közepes jövedelműeket is, akiknél ez drámai fogyasztás csökkenéssel fog járni. Ugye a hírekből azt halljuk, hogy ezek a falusi, vagy vidéki, ahogy kádákockáknak szokták mondani, ezek bizony egyáltalán nem jó módú embereket is nagyon erősen el tudnak találni, és ez mind-mind a fogyasztás kárára van.
Hadd szakítsalak félbe, ha már kádárkockákat említetted, a lakásépítés is lelassulhat?
Persze, az új lakásépítés már a lakásengedélyek kiadásának a száma már csökken, és ez valószínűleg drámai módon vissza fog esni, mert ahogy mondtuk, hogy hát aki most dönt, és most akar hitelt fölvenni, az nem tudom, mondjuk 8%-on, annyi volt legutóbb, nem tudom most mennyi, mert ez mindig másfél hónappal később jön ki a statisztika, és ahogy mondtad, szinte naponta változnak a kondíciók is, de hát 8-10%-on felelős ember nem vesz fel hitelt.
Jó, hát akkor menjünk tovább. Mi lesz az ipari termeléssel, illetve az exporttal? A piacok, magyarul, ugye, mert itt azért a lényeges, hogy a felvevő piacok hogy alakulnak, mert csak akkor lesz termelni, ha azt el is lehet adni.
Igen. Hát ami az exportot illeti, ott tulajdonképpen nem nagyon rosszak az előrejelzések, bár a világkereskedelem bővülésének a mértékét is, ütemét is visszafogta minden nemzetközi szervezet ezen a mi jelentésünkben is, és ugye mi mindig vigyázó szemeinket Berlinre vetjük, és a német GDP változását is most már a negatív tartományba várják.
Ott csak is
most
plusz nagyon, minusz nulla van, nem?
Nem, ott egyértelmű nulla van, vagy egyértelmű mínusz van, de van olyan intézet, amely még nagyobb mínusz, tehát most 0,5 mínusz van, de van olyan intézet, német intézet, amely 3-4%-os visszaesés sem tart kizártnak.
Egyébként, hogyha már ezt említetted, ugye korábbi beszélgetésünkből nekem az szűrődik ki, hogy amikor trendforduló van, akkor a konjunktúra kutatók mindig bajban vannak. És most trendforduló van.
Igen, most trendforduló van.
Nem tudják nagyon előre, hogy a mínusz az 1, vagy 3, vagy 5.
Így van. De nagyon súlyos trendforduló van mindenféle tekintetben. Tehát azt gondolom, hogy a világban is véget ért egy korszak, a világgazdaságban, Európa gazdaságában 2022 elején, és nem a Covid miatt. Mert Covid az mondjuk az egy speciális helyzet volt, ilyen még nem volt, de más bajok már voltak a világban, volt globális pénzügyi válság is, de 22 februárjában véget ért egy korszak mindenképpen. A világ gazdaság, világkereskedelem, stratégiai és egyéb szempontokból is. Magyarországon pedig még inkább véget ért ez a bizonyos 10-12 évig tartó, de akár még többet is lehet mondani, de 10-12 évig tartó viszonylag békés, nagyon kevés visszaeséssel járó folyamat. 12-ben volt egyedül visszaesés, és amikor 16-ban 2% volt csak a növekedés, akkor mindenki nagy jajongásba fogott, hogy ez most milyen kevés. Ez valószínűleg véget ért, és a bőséges európai pénzekkel megtámogatott költségvetési költekezéssel megtámogatott, nagyon alacsony kamatokkal, jegybanki kamatokkal megtámadott növekedésnek vége, tehát ennek a szakasznak vége.
Beszélgetésünk vége felé, bár még van jó néhány percünk, szeretném, hogy egy kicsit a hozamokról beszélnénk, illetve arról, hogy milyen következménye lehet annak, hogy mind a fizetési mérleg, mind a költségvetés deficittel jár. Ugye mindig Magyarországon volt egy félelem az iker deficit miatt. És amikor ez bekövetkezett a 2008-as időszakban, akkor mindenki ugye fogta a fejét. Most ugyancsak iker deficit elé nézünk, vagy már abban vagyunk benne.
Hát szerintem már benne vagyunk. Ugye a klasszikus meghatározás az, hogy a költségvetés és a külkereskedelem, illetve a fizetési, tehát a külső fizetési mérleg és a költségvetési mérleg is deficitbe, sőt jelentős
ilyenkor
deficitben van.
Ilyenkor ugye külső finanszírozás.
Külső finanszírozási problémák merülhetnek föl.
Vagy
belső finanszírozás. Önmagában ugye a belső finanszírozás az nem elegendő, hiszen forinttal nem lehet fizetni a világpiacon. Ugye az energiaszámla számlák megnövekedése, és ennyiben a jegybank kommentárja a kamatlépéshez az korrekt volt, hogy az energiaszámlák olyan mértékben megemelkedtek, amit a jegybanknak a nem túlságosan magas tartaléka, nem, illetve, na, most akkor még egyszer elkezdem, hogy nehogy félreérthető legyen, ahhoz kevés a jegybank tartaléka, hogy bátran tudjon költekezni, vagy akár még a forintot is meg tudta volna védeni, akár nyílt, akár nem olyan nagyon nyílt piaci intervencióval. Itt óriási deviza mennyiség dőlt be az elmúlt években, amiből a jegybank nem tartalékolt eleget.
Az a 30 arány tartaléka is.
Azáltal csak 5 milliárd euró. Hát az aranyat, én nem is tudom, ez egy technikai kérdés, hogy hirtelen, hogy lehet likvid eszközbe forgatni.
Csak megjegyzem, hogy éveleje óta az aranyvilágpiaci ára csökkent.
Igen, de én megjegyzem, hogy a jegybank célja nem a nyereség elérése, ezt a jegybank elnök mindig elmondja, úgyhogy most
hanem
valóban,
hanem a
biztonság és az infláció feletti őrködés. Úgyhogy...
Na jó, lényeg, ami lényeg, hogy ugye ikerdeficit van, amit finanszírozni kell. A belső finanszírozás ilyen hozamok mellett, ugye ilyen állampapírhozamok mellett azért folyamatosan működtethető, vagy zajlik, ugye?
Igen.
Az emberek azért veszik az állampapírokat, tehát előállhat az a helyzet, ugye, ami például Olaszországban, ahol ugyancsak előfordulhat ikerdeficit, de ugye az olaszok finanszírozzák, igaz, hogy euró alapon, de finanszírozzák az államháztartás hiányát. Magyarországon ugye mindez forintból.
Hát valóban az állampapírpiaci hozamok rendkívül mértékben megnőttek, de tegyük hozzá, hogy ha az inflációhoz hasonlítjuk, akkor még mindig ez is reál, negatív reál hozam, amit az államnak fizetnie kell érte. Mikor a különbség az az, hogy egy 10 éves papírnál az 10 évig fog ketyegni, ez a 10% fölötti. Tehát az előbb mondtuk, hogy se vállalat, se háztartás.
Nem vesz.
Hát a kormány kénytelen fölvenni, és rövid távon ugyanezen, ha úgy tetszik, nyerhet.
Illetve a befektető veszíthet, de lehet, hogy a 3. évtől a 10. évig viszont sokat nyer.
Így van. Tehát nyilván az, amit a költségvetés veszít a állampapíroknál, azt a befektető nyeri meg, és fordítva. Tehát ez egy ilyen elosztási kérdés reál értelemben. Tehát, hogy hogyan viszonyul az inflációhoz ez a bizonyos hozam. Én azt gondolom, hogy ez a különösen a hosszú hozamok, tehát a 10%-os hozamok, és ez is egyedülálló Európában és a régióban is sehol ilyen nagyon magas kamatokat, illetve állampapírpiaci hozamokat nem tapasztalunk. A szlovák még mindig 2 körül van, a cseh is.
De a szlovák euró.
Euró, de az állampapír tehát az nem egységes, mint az euró árfolyam, az árfolyam az más, de az állampapír az lehetne akár magasabb, a cseh is, tehát ez is kimagasló, és ez valószínűleg azt jelzi, hogy a befektetők bizalma nagyon alacsony szintre süllyedt a magyar kormány gazdaságpolitikájával szemben, és talán stratégiájával szemben is. A külföldi működő tőke az fog jönni Magyarországra, mert az nem válogat. De a pénzügyi befektető az már bizonyos értelemben azt gondolom, hogy válogatósabb, és az a sok negatív hír, ami a magyar gazdaság körül, akár a fizetési mérleg hiány és az egyensúlytalanság, akár az európai pénzeknek a
bizonytalansága,
mondjuk így, ezek mind nagyon-nagyon rossz hatással vannak nem csak az árfolyamra, hanem a hozamokra is.
Végül egy olyan kérdést teszek fel, amit nem is konjunktúra kutatónak, nem közgazdásznak teszem föl. Vajon ez a folyamat, amiről idáig beszéltél, elősegítheti azt, hogy Magyarország minél előbb belépjen az euróba?
Hát elhatározás terén talán igen, mert ez egy olyan lecke volt, ami megmutatta, hogy azok az állítások, hogy majd akkor lépünk be, most hirtelen nem is tudom, mikor, soha napján kiskedden magyarán.
Amikor a magyar GDP 90%-a lesz.
Igen. Tehát ez nem volt egy nagyon bölcs megközelítés, tehát ebben az értelemben azt mondom, hogy a gondolkodás változhat. Most inkább az a probléma, hogy a feltételek nincsenek meg. Magyarország nem, hogy egyetlen feltétel sem teljesít az eurózónába való belépéshez, de nagyon-nagyon messze van tőle. ugye akár az inflációt nézzük, akár az államadóságot, az államháztartás hiányát. Hogyha idén is még 6,5% vagy 6% fölötti lesz az államháztartás hiánya, akkor azzal lehet, hogy Európa egyik legmagasabbja leszünk.
Tehát az euróba való belépés inkább középtáv, vagy inkább hosszú táv kérdése?
Hát legfeljebb középtáv, tehát 2-3, még az ERM-be való belépés, tehát az euró előszobájába való belépés, ahol 2 évet kell eltölteni, még az is minimum 2-3 év, de akkor még nagyon-nagyon optimista voltam.
Hát ezzel befejezzük ezt a beszélgetést Palóc Évával, a Kopin Tárki vezérigazgatójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, további kellemes napot kívánok neked.
Én is köszönöm szépen.
Mai műsorunk elkészítésében Kalocsai Mihály segített, nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak.